Ugye az elmúlt 14 évben a Fidesznek olyan relatív súlya volt, a támogatottság annyival nagyobb volt, mint bármelyik ellenfelé, hogy nagyon hatékonyan tudta azt csinálni, hogy elsősorban mindig a saját táborhoz beszél, a gazdasági folyamat, kedvező gazdasági folyamatok azok segítenek, még hoznak valamennyi szavazót, és a többieket provokálni kell. És ezért, amit csináltak, az szinte mindig borzasztóan hatékonynak tűnt. Nem tudjuk, hogy éles helyzetben, amikor van egy hasonló méretű, akár egy kicsit nagyobb párt, ugye jelenleg így mérik a Tiszát, akkor ugyanolyan hatékonysággal működik például a Soros kampány, amit ugye a ilyen jobboldali tanácsadók úgy emlegetnek, mint az ilyen zászlós hajója, a legsikeresebb politikai terméke a Fidesznek. Szóval egyáltalán most derül ki igazából, hogy éles helyzetben ezek hogyan működnek.
Jó napot kívánok, ez itt az elemző, Stumpf Péter politológussal, én Benyó Rita vagyok. Szervusz Péter, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. És hát van bőven témánk, hiszen ezen a héten volt Trump beiktatása, elég nagy politikai bombaként robbant itthon a Rákos rendező kérdése, közben Orbán Viktor lezárta az uniós elnökséget, szóval van miről beszélnünk, és akkor talán haladjunk sorrendben, mert ugye a hétfői napra jutott Trump beiktatása, ami nem csak a beiktatás miatt érdekes, hanem mert azonnal elég sok mindent aláírt, olyan dolgokat is, amik érintik az európai embereket, meg hát már magát a háborút is, az orosz-ukrán háborút, hiszen 100 napra például felfüggesztette Ukrajna támogatását. Ezzel egy időben egyébként bejelentette azt is, vagy kicsivel később, hogy kemény és erős szankciókat fog Oroszországgal szemben alkalmazni. Ez a szankciós politika, ez Orbán Viktornak nem a kedvence. Mi várható most ebben? Mi látszik már most? Milyen hatással lehet magyar politikára, Orbán Viktorra ez az egész folyamat?
Na, én azt gondolom, hogy nem volt váratlan az, ahogyan Trump hozzáfogott ennek a helyzetnek a kezeléséhez. Korábban is arról beszélt, mielőtt megválasztották volna, hogy mind a két félel szemben elég erős eszközöket akar alkalmazni ahhoz, hogy tárgyalásra kényszerítse őket, tehát valójában következetesen beszélt arról, hogy kemény szankciókkal fenyegeti vagy sújtja majd Oroszországot, hogyha nem ül tárgyalóasztalhoz. Ugye, én azt gondolom, hogy a kormány részéről és nyilván ismert volt az, hogy Trump így közelíti meg az ukrajnai kérdést, és szerintem arra számítanak, hogy elegendő lesz egyébként a fenyegetés ahhoz, hogy valamilyen előrelépést érjen el. Nyilván nem tudjuk, hogy mi fog történni, és azt is nyilván látom, hogy van egy ilyen ellentmondás abban, ahogy a kormány kommunikál a helyzetről, és egyébként teljesen más, hogy Trump, aki pedig egyébként fontos szövetségeseként jelöl meg Orbán Viktor, de én azt gondolom, hogy ez a fajta következetlenség vagy diszkrepancia a kettő között, ez olyan rendkívül nagy jelentősége ennek nincsen. Az a számít, hogy milyen következményei lesznek majd ennek, amit viszont hát elég nehéz egyelőre megjósolni.
Ugye volt egy kisebb kavarodása körül, hogy Orbán Viktor miért nincs ott a beiktatáson. Ugye a hivatalos kormányzati kommunikáció az volt, hogy egyrészt nincs is meghívva, mert hogy nem szokás meghívni más országok miniszterelnökeit, másrészt, hogy egyébként is az uniós elnökséget lezáró beszédet kell tartani a Brüsszelben. A Politico ezzel szemben azt írta, hogy meg volt hívva Orbán Viktor. Ezt nyilván sose fogjuk megtudni, hogy akkor most ebből mi a teljes igazság. Minden esetre hétfőn elhangzott ez a beszéd, ami lehet, hogy emiatt, hogy az volt a várakozás, hogy hát egy olyan beszéd hangzik el, ami miatt nem is tudott elmenni az elnöki beiktatásra Orbán Viktor. Lehet, hogy magasabb volt az elvárás. Bármilyen módon beváltotta ezt a magasabb elvárást szerinted?
Érdemes szerintem egy kicsit beszélni arról, erről az elment nem ment el kérdésről. Ugye én azt látom, hogy ebben a legérdekesebb az, hogy milyen kommunikációs zavar volt azzal kapcsolatban, hogy ott lesz, nem lesz ott. És ugye a kormány kommunikációja valójában ellentmondott tényleg, és szerintem minden nemzetközi sajtóorgánumnak mindenhol arról számoltak be, hogy többek között Orbán Viktor is meg lett hívva. És talán a hét elején, vagy az előző hét végén Orbán Balázs adta meg szerintem a választ. Tehát ő azt mondta, hogy a beiktatási ceremónia az igazából egy buli, és a miniszterelnök akkor lesz dolga Washingtonban, amikor majd tárgyalni fog Trumppal, és ugye be is lengedték, ugye, hogy kompenzálják ezt az egészet, azt, hogy lesz, bizonyára lesz találkozó a miniszterelnök és Donald Trump között. De szerintem ebben benne van a valós válasz is, amit én feltételezek, hogy valós válasz, ami az, hogy ugye Orbán Viktornak az indiai útja, az elég sok kritikát kapott a magyar sajtóban. A miniszterelnök a távollíte ráadásul egybeesett több olyan botránnyal is, ami a Fidesznek kedvezőtlen volt, és szerintem helyesen úgy ítélték meg, hogy, hogy valóban a beiktatási ceremónia az nem elég fontos politikailag ahhoz, hogy, hogy ezen részt vegyen. Ezek után, ezután az elmúlt két hét után, ami Magyarországon zajlott a politikában. Úgyhogy szerintem, és erre lehet, hogy alibi volt a elnökség értékelés, lehet, hogy valóban gondolták, hogy ez fontosabb, ezt nem tudom, de én azt látom, hogy politikailag ebben volt ráció, hogy ezt így csinálták, és az érdekes csak az, hogy ezt ilyen nehezen tudták kommunikálni, önellentmondásba bonyolódva, tehát ez volt inkább a furcsa benne.
Ami a beszéd tartalmát illeti, ugye ez egy elnökséget, uniós elnökséget lezáró beszéd volt, amiben hát sok dicséretet az unió nem kapott. Mondhatnám azt is, hogy kicsit olyan beszéd volt, aminek a végén igazából meglepő, hogy nem az volt az utolsó mondat, hogy és elhagyjuk Brüsszelt. Annyira kritikus volt. Volt-e bármi meglepő ebben?
Hát ugye majdnem ilyen erős volt az utolsó mondat, ugye, hiszen azt mondta, hogy megindítja a második hullámát, a brüsszel elleni támadást, most nem emlékszem a pontos kifejezésre. Ugye azt a beszéd tartalmában egyébként nem nagyon voltak meglepetések. Egyenes folytatása volt amit a miniszterelnök a előző év végén kommunikált, ugye az elnökség eredményeiről, meg általában arról a narratíváról, amit egyébként jól ismerünk, tehát a Fidesznek az álláspontjáról a Brüsszellel, a brüsszeli elittel, bürokráciával kapcsolatban. Megjelent benne a bevándorlás, a gender, megjelent benne a nyugat alkonya és a kelet felemelkedés. Tehát egy ilyen teljes csomagban ott volt egyébként az, amiről a miniszterelnök rendszeresen meg szívesen beszél, és amelyiként nagyon távol van szerintem jelenleg azoktól az ügyektől, amik Magyarországon a belpolitikában hangsúlyosak. Tehát folytatódott az, hogy ő inkább ilyen külpolitikai kontextusba helyez el mindent maga körül a politikában, sőt, meg ilyen történeti táblatokban is. Talán ami egy kicsit újdonság, az, hogy gyakorlatilag nem is hétfő, hanem péntek óta Soros György visszakerült az aktívan kezelt témák közé. Nem gondolom, hogy kikopott volna teljesen a kormányzati kommunikációból, de újra előtérbe került, és akkor ugye van ez az ilyen költői kép, hogy a Donald Trump megválasztásáról ugye Brüsszelbe zavarták át a Soros ügynököket, ami ugye egy ilyen, tehát, hogy tényszerűen nem igazán igazolható állítás, de nyilván inkább egy ilyen hangulati elem ezekben a beszédekben, miközben ugye tudjuk, hogy a Donald Trumpnak a pénzügyminiszter jelöltje, Scott Bessent, Soros Györgynek a közeli munkatársa volt. Tehát ez nem annyira stimmel, de úgy látszik, hogy szükséget érezték annak, hogy egy ilyen jól bevált panelhez nyúljanak vissza, és szerintem ennek van megint csak magyarázata, meg logikája. Ugye akár a közvéleménykutatásokat nézzük, akár a tolnai időközi választást, abból szerintem arra lehet következtetni, hogy a Fidesznek azért megvan egy ilyen bő 2 milliós intakt tábora, és az elsődleges feladat ennek a megőrzése. És erre szerintem azokat a paneleket használják, amik korábban is hatékonynak bizonyultak, működtek. Tehát például említetted, hogy nem volt pozitív megjegyzés az Európai Unióról. Ugye szerintem az a stratégia, hogy még jobban azt a narratívát, amit eddig is követtek, az csak még jobban felerősíti, még jobban megpróbálja zárni a tábort, és nem engedheti most meg magának, hogy bárhol is puhítson az álláspontján, mert hogy ugye van egy kihívója. És még egyetlen egy gondolat ehhez, hogy kicsit hosszúra nyúlt a válasz, de szerintem az a nagy kérdés ebben az egészben, hogy ugye az elmúlt 14 évben a Fidesznek olyan relatív súlya volt, a támogatottság annyival nagyobb volt, mint bármelyik ellenfelé, hogy nagyon hatékonyan tudta azt csinálni, hogy elsősorban mindig a saját táborhoz beszél, a gazdasági kedvező gazdasági folyamatok azok segítenek, még hoznak valamennyi szavazót, és a többieket provokálni kell. És ezért amit csináltak, az szinte mindig borzasztóan hatékonynak tűnt. Nem tudjuk, hogy éles helyzetben, amikor van egy hasonló méretű, akár egy kicsit nagyobb párt, ugye jelenleg így mérik a Tiszát, akkor ugyanolyan hatékonysággal működik például a Soros kampány, amit ugye a ilyen jobboldali tanácsadók úgy emlegetnek, mint az ilyen zászlós hajója, a legsikeresebb politikai terméke a Fidesznek. Szóval egyáltalán most derül ki igazából, hogy éles helyzetben ezek hogyan működnek, ezt még nem látjuk. Úgyhogy ez ki fog derülni, és ez szerintem érdekes.
Ugyanakkor, ha már behozod a közvéleménykutatási adatokat is, meg a Fidesz mennyire stabilizálta, nem stabilizálta magát, azért az látszódott, hogy nyár végén is, ősz elején, mintha lettek volna különböző kommunikációs próbálkozások. Sőt, ugye a miniszterelnök arról beszélt Köccsén talán, hogy meg kell vívni a szakpolitikai vitákat. Ehhez képest, ahogy mondod, azt látjuk, hogy a miniszterelnök továbbra is csak nagy világpolitikai megfejtéseket ad, és mondjuk a szakpolitikai viták hát évvégén Mentzer Tamási szintre jutottak, ami hát nehéz érdemi szakpolitikai vitának nevezni. Nem kell fordulatot, kommunikációs fordulatot csinálni a Fidesznek, vagy egyszerűen nem találja még, hogy hol kéne azt megcsinálni?
Hát ugye ebben szerintem egyrészt benne van az, hogy a legtöbb alapvető kérdésben nem csinálhat fordulatot. Tehát szerintem erre egy jó példa például az, ami a bevándorlás kapcsán történik. Ugye az egyik oldalon van egy bírósági ítélet, ami miatt Magyarországnak bírságot kell fizetnie, amit levonnak a támogatásukból, ami súlyos probléma, de nem tudom elképzelni, hogy a Fidesz hogyan tudna bármilyen módon is igazodni az ítélethez, hiszen az olyan politikai kockázatot jelentene erre a táborra nézve, amit nem vállalhat föl. És a másik oldalon évvégén mindenki azt találgatta, hogy mit csinál éppen a kormány a vendégmunkásokra vonatkozó szabályoknak a szigorításával, hogy itt mi történik. Ez egy rövid epizód lett végül, utána ugye kaptunk is rá magyarázatot, de hogy ott is az látszott, hogy ugye, hogyha akár a gazdasági folyamatok indokolnák, hogy máshogy kezelje ezt a kérdést, ugye a politikának le van szűkítve a mozgástere, nem tud fordulat elérni. Tehát van egy ilyen oldal, hogy bele van kötve ezekbe a témákba, és van egy másik oldal, amit nem tudok kívülről megítélni, inkább csak ugye a kommunikációból tudunk következtetni erre, hogy azért lehet, hogy van tartalmi deficit, nem csak személyi káder deficit, káder hiány, hanem egy olyan tartalmi hiány, ahol ugye nincs meg az új üzenete a kormánynak, nincs meg az, amivel keretezni fogja a következő időszakot. Ezt azért a Fidesz általában nagyon markánsan megmutatta, hogy mi a következő téma, és igazából a szuverenitásnál maradtunk, ami, hát hogy mondjam, szóval egy meglehetősen elvont fogalom, ők erre nagyon sok tartalmat tudnak persze feltenni, amitől ember közelibb lesz, de mégiscsak egy elvont fogalom. Szóval, hogy szerintem van egy ilyen hiány, hogy azért nincsen fordulat, mert hogy nem tudni, hogy merre.
Ha már szuverenitás, akkor itt beszéljünk szerintem Rákos rendező kérdésére, mert pont a kormány politikájának, a szuverenitás védelemnek némileg ellentmondani látszik ez az egész történet, ami egyre bonyolultabb, és lehet, hogy azt is válaszol meg, hogy szerinted mennyi szándékosság van abban, hogy ennyire bonyolult ez az ügy. Tehát nehéz kiszálazni, hogy kinek van elővásárlása, ki mikor élhet vele, mibe szólhat bele az arab állam, mi az, ami a magyar állam hatásköre még, hol jön itt elő Habony, Garancsi, mi lesz ezzel a területtel, és egyáltalán miért fontos, ugye itt egy nagyon nagy területről beszélünk, sokan azt mondják, hogy a Budapest utolsó arany kincstári tartaléka, szóval miért fontos egyáltalán ennek a területnek a sorsa?
Hát szerintem egészen elképesztő, ami itt az elmúlt napokban történt, ahogy jöttek a hírek. Én a jogi részét nem vagyok kompetens, hogy szétszálazzam. Egyébként szerintem ezek hosszú jogviták lesznek, hogy ezt hogyan teszik rendbe. De érdemes egy kicsit felidézni, hogy csak az utóbbi néhány napban, hogy ugye nyilvánosságra hozták a szerződést a terület eladásával kapcsolatban, és akkor úgy tűnt, hogy akkor tudatosul az, hogy a főváros egyik cégének, közmű cégnek van elővásárlási joga, legalább egy részére a területnek, lehet, hogy az egészre, ugye ez már is egy vitás kérdés, és mert ezzel párhuzamosan a budapesti önkormányzat úgy értékelt egy megint csak jogvitás egyébként ítéletet, a fővárosi törvényszék ítéletét, hogy hozzá fog férni azokhoz az összegekhez, amiket ugye az államkincstár inkasszált a szociális hozzájárulás miatt, de hogy lesz arra forrása, hogy megvásárolja, éljen az elővásárlási jogával. És ugye mi akkor történt, amikor ezt bejelentették, azt szerintem megint egy, én ezt kapkodásnak láttam. Tehát elkezdték mindenáron hitelteleníteni, bocsánat, cáfolni azt, hogy ezt megteheti az önkormányzat. Először Lázár János jött, aki azt mondta, hogy 100-szoros áron kaphatja meg Budapest ezt a területet az arab befektetőhöz képest. Majd pedig ugye jött a, és szerintem ez volt a, talán a csúcspontja az egésznek, amikor a Nemzeti Vagyonkezelőnek a nyilatkozata megszületett, ahol leírták, hogy ugye ahhoz, hogy a főváros ezt megvásárolja, ahhoz az emirátusok engedélye kell, hozzájárulása. Ami hát ugye tényleg olyan abszurd helyzet, hogy az ember nem tud vele mit kezdeni. És az az érdekes szerintem, hogy a fővárosnak a szándékai, én ezt megint csak nem tudom, de hogy ugye egyrészt nem biztos, hogy rendelkezésre áll a forrás. Másrészt, ha rendelkezésre is áll valóban az összeg, amit ugye vitat az államkincstár, akkor sem vagyok benne teljesen biztos, hogy tényleg a nehéz helyzetben lévő önkormányzat arra használná ezt a pénzt, hogy tényleg éljen az elővásárlási joggal csak azért, hogy betartson a fejlesztésnek, bármilyen ellen politikai, vagy akár egyébként szakmai ellenérvei is vannak. De hogy erre olyan gyorsan jött a reakció, és ebben a reakcióban ők maguk vállalták azt, tehát hogy ők írták le, a kormány írta le, ugye a vagyonkezelő írta le, hogy gyakorlatilag ilyen szempontból egyébként arról a szuverenitásról lemondott a magyar állam, a magyar országgyűlés egy törvénynek a megalkotásával, hogy erről a területről döntsön. És ugye a magyar határokon belül, a főváros határain belül van egy terület,
amiről az arab emirátusok döntenek.
Igen, ez egy teljesen megdöbbentő fejlemény. Mondom, tehát hogy a jogi részével mi lesz, ezt én nem tudom megmondani, szerintem egyébként ez bonyolult lesz, meg hosszú lesz arra számítani. De politikailag, hát ugye ez azért tehát nehéz összeegyeztetni ezzel a szuverenista narratívával, amit a kormány képvisel, még annak ellenére is, hogy egyébként szerintem pont az az egyik ilyen előnye a Fidesz számára ennek a szuverenizmusnak, vagy szuverenitás kommunikációnak, hogy ugye tényleg egy olyan kifejezésről van szó, amit jogi, meg politikatudományi tankönyvekben szoktak találkozni vele az emberek, hétköznapi életben nem nagyon ismerjük, nem kapcsolódnak hozzá a választók. Ez szerintem előny, mert ugye egy ilyen gumi kifejezés, akkor rá lehet tenni, hogy ez igazából arról szól, hogy ellenálljunk mondjuk Brüsszelnek. De hogy és szerintem részben ez az oka annak, hogy ugye valójában nem ez az első alkalom, hogy a kormányzati szereplők rácáfolnak erre a szuverenista álláspontra. Ugye Orbán Balázsnak az 56-os kijelentései ilyenek voltak. Az, ahogyan kezelték, amikor kiderült, hogy vélhetően orosz hekkerek a külügynek a rendszerét feltörték. Ugye ezek mind ellentmondtak ennek, de hát ugye olyan homályos, ködösen lehet ezt az egészet értelmezni, meg magyarázni, hogy ez mindig kerülhető. Nem tudom, hogy ebben az esetben mennyire lesz majd a választók számára átérhető az, hogy itt most megint a kormány álláspontjával ellentétes cselekedet történt, de szerintem van komoly politikai kockázat ennek az egésznek, és akkor ugye még nem érintettük a korrupciós vonalat, ami ugye hát úgy, ebben azért kialakult szerintem egy tolerancia a választókban.
Hogy... De akkor is, hogyha ennyire a szemünk előtt csinálják? Tehát, hogyha azt látni, hogy két héttel azelőtt, hogy most két héttel ezelőtt, hogy az elővásárlási jog kiderül, akkor veszi át ezt a céget Habony Árpád, majd, vagy hozzátartozó kör, majd adja tovább Garancsi köréhez. Tehát amikor nem hosszú évek oknyomozó munkájának eredményeként valamiről, ami már rég megtörtént, derül ki, hanem ennyire a szemünk előtt történik, arra is immunissá vált már a magyar választó?
Nem mondom, hogy teljesen immunisak, tehát nem akarom azért sarkítani ezt a dolgot. Mondjuk azt, hogy én visszafogott lennék azzal kapcsolatban, hogy ennek mekkora lesz mekkora felháborodás. Tehát szerintem itt azért a szimbolikus rész az én azt valahogy erősebbnek érzem. Én azt látom, hogy egyébként erre teszik a hangsúlyt a politikai szereplők is inkább, tehát arra, hogy itt felháborító az a helyzet, hogy az önrendelkezést feladja egy terület kapcsán az országgyűlés. Tehát én is inkább ezt érzem az erősebb oldalának, ami nem szeretném se kisebbíteni ezeket a korrupciós gyanúkat, se igazából megítélni, se tudjuk, ugye még ez gyakorlatilag tegnapi hír. Tehát
igen, és még egy kapavágás nem történt, igen, tehát ez egy jövőbe vetített kérdés, de igen.
És a másik pedig, hogy szerintem azért arra sem lehet leegyszerűsíteni ezt az egészet, hogy most itt valamilyen korrupciós szándékkal történt ez úgy, ahogy történt. Ugye ez egy borzasztóan nagy beruházás egyébként, aminek biztos, hogy van nemzetgazdasági jelentősége, főleg, hogyha az építőipart tekintjük, tehát, hogy a kormány próbál felhajtani ilyen beruházásokat rendszeresen, ugye látjuk, hogy egy olyan fajta fejlesztési politika van, ahol rendszeresen ilyen alkuknak a révén érkezik Magyarországra tőke elsősorban keletről, hiszen ugye nyugatról inkább ilyen intézményi keretek között zajlik ez. Szóval, hogy szerintem ez, ebben volt egy ilyen jellegű szándék, vagy van, bocsánat, egy ilyen jellegű szándék, hogy ez a beruházás majd fellendít még az építőipart egy időre, hiszen tényleg nagyon nagy méretű, és egyébként Lázár Jancsics erre hivatkozott, hogy ugye oké, hogy megveszi a földterületet a főváros, de hogy hol vannak azok a fejlesztések, amiket ide tervez tenni. És ezért mondom egyébként, hogy volt olyan érvkészlet, amivel nem kikerülhető lett volna talán az, hogy itt az emírnek ezt a emírség kormánynak ezt a rendkívüli jogát hozzák föl érvként, és ebben látom a kapkodást, tehát csak visszakanyarodjak az elejére. Tehát szerintem itt valamiféle félrekezelés azért van a kormány részéről ebben a helyzetben, és tehát, hogy mondjam, még keresem a magyarázatot, hogy ők kiadták ezt a közleményt így, tehát vajon úgy gondolták, hogy ennek semmilyen jelentősége nincsen, hogy ez a szabály jelenleg, vagy azt gondolták, hogy ez nem érdekli majd az embereket, tehát hogy egy kicsit olyan meglepő, hogy ezt ők gyakorlatilag ők tették ki.
Ilyen hibákat szerintem tavaly február előtt nem, vagy keveset láttunk, vagy ha voltak ilyen hibák, akkor lehet, hogy egy ilyen stúdióbeszélgetés keretei között maradtak, és mondjuk a választópolgár nem volt rá érzékeny. Mi változott, amiért ezek jobban felhangosítható problémák? Talán az utolsó, még egyet idehozok, talán az utolsó, ami ehhez nagyon hasonló volt, az a Fudán Egyetem ügye. De az is egy olyan időszakban volt felhangosítható, amikor Karácsony Gergely épp beindította a miniszterelnök jelölti kampányát. Szóval kell ehhez, hogy egy-egy ilyen ügy felhangosítható legyen, a másik oldalon is valami táptalaj?
Hát mindenképpen. Tehát a kihívónak a jelenléte az megváltoztatja mindig a kontextust meg a helyzetet. Ugye nem tudom, hogy ebben a Fudán Egyetem mennyire jó példa. Szerintem ott volt egyébként egy nagyfokú óvatosság is a kormány részéről. A 22-es választás bármilyen eredménye is lett, a kormány ott nem úgy kezelte ezt a helyzetet, mint egy ilyen simán megnyert meccset, hanem komolyan vették. És talán ez benne volt. Most pedig nyilvánvaló, hogy az, hogy a Tisza az a Fidesz-el összevethető méretű, sőt ugye a legtöbb kutatásban nagyobb valamivel, mint a Fidesz, ez szerintem ez átalakítja a helyzetet. Igaz, most ugye Rákos rendezőnél pont nem ők vannak a főszerepben, de szerintem ennek ugye van egy ilyen hangulati jelentőség ennek az egésznek, hogy megrendül az a fajta képzet, hogy ugye itt gyakorlatilag a kormány egy ilyen ötdimenziós sakkjátszmát játszik, ugye ez most a népszerű kifejezés, és akkor ebben gyakorlatilag minden lépés, amit ők tesznek jó, és amit más tesz, az mindig rossz, ugye. Szerintem ez a fajta varástalandás, ez kezd lezajlani, és emiatt szerintem fogékonyabbak az emberek az ilyen ügyekre. Azért mondom továbbra is, tehát óvatosnak kell szerintem azzal kapcsolatban lenni, nem tudjuk, hogy mekkora politikai visszhangot tud majd kelteni ez az ügy. Például az egész Rákos rendező téma, én azt láttam a korábbi hónapokban, hogy igazából nem érezték azt a politikusok, hogy ebből lehet valami komolyabb ellenállás szervezni. Ugye a kampányban megjelent, önkormányzati kampányban megjelent, ugye Karácsony Gergely a Hősök teréről mutatta be, hogy hogyan fog ez kinézni, majd utána elcsendesedett, és emlékszem rá, hogy utoljára Karácsony és Vitézi közösen azért azt szerették volna, hogy egyeztetés legyen arról, hogy az önkormányzat valamilyen beleszólás legyen, egyeztessenek fel, hogy mi fog ott épülni. Tehát,
meg igazából, hogy legalább legyen egy része, ami bérlakás és nem luxuslakás, talán ez
igen.
Volt a...
Tehát ugye ebből az következett szerintem, hogy azt mondták, hogy hát ezt nem lehet elkerülni, megállítani, tehát akkor valamit hozzunk ki belőle. És ugye ez fordult át ezzel az elővásárlási joggal, és akkor ugye mint a dominó. Tehát ugye és akkor megjelentek még ezek a mesterséges intelligencia által generált látványtervek, mint ilyen tényleg megint egy apró hangulati jelen, de hogy ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen hógolyóvá válik az ügy. Szóval nem tudjuk még, hogy milyen lesz a kifutása. Én most azt érzem, hogy azért ennek valós kockázata van, hogy már a kormány számára, hogy kárt okoz.
Említetted fél mondattal, hogy ezt az ügyet sem a Tisza viszi most. Az elmúlt időszaknak, a január óta tartó politikai időszaknak a botrányait, igazából nem a Tisza viszi, és még csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem is nagyon tematizálja. Gondolok például Rogán Antal kitiltás, amerikai kitiltásáról, vagy egyébként erre az ügyre. Mi lehet e mögött? Zajlik intenzíven a jelöltkeresés és a háttér vidéki munka, és most abban van a kapacitás, nem talál új üzenetet a Tisza, vagy egész egyszerűen ott is kell egy pihenő időszakot tartani?
Hát ugye vannak ilyen konkrét, specifikus dolgok, amik szerintem ebben lejátszanak, tehát például Rogán Antal kapcsán ugye a Magyar Péter egy olyan nyilatkozatot tett ki, ami azt mond, amiben az a lényege, hogy a magyar hatóságok feladata az, hogy a Rogán Antal ellen eljárást indítsanak, lefolytassanak, stb. És ugye szerintem ez egy ez annak a megoldása volt, hogy ne üljön bele abba a nagyon jól ismert ellenzéki szerepbe, ahol ugye egy ilyen külső szereplő, ami legyen egy kormány, legyen egy nemzetközi szervezet, bármi, tőle várjon valamilyen megoldást, hogy Magyarországgal szemben pártját fogja egy külföldi szereplőnek, hogy ne adj Isten ugye ezt az ilyen klasszikusan ilyen soros ügynöközést el lehessen indítani, teszem, ő ezt kerülte meg, tehát például ebben a konkrét esetben. De úgy összességében, pedig én azt gondolom, hogy amit ő egyébként nem most kezdett, nem ennek az évnek, hanem már az előzében elkezdett, hogy azért neki van egy kampánya, ami zajlik. Ugye ez az ilyen állam nem működik, néven szeretek rá hivatkozni, amit ott is, és ő ezen a vonalon úgy tudatosan, folyamatosan lép el végig, és az, ami körülötte történik, az arra reagál, de nem veszi magára, nem kezd el azzal foglalkozni, hogy ja, most éppen kitört egy botrány. Hát, hogy mondjam, szerintem ez a működés, ez a politikai működésnek a lényege, ugye, hogy, hogy van rajta van egy vágányon, van egy track, van egy terv, hogy ő mit csinál, és ő azon halad végig, és erről nem lehet eltéríteni azzal, hogy ugye megjelennek ezek a botrányok, amiket ugye nagyon nehéz felmérni, hogy egy napig tart, egy hétig tart, mekkora a jelentősége. Tehát szerintem ilyen szempontból én nem azt látom, hogy ő ebből hibaként, vagy gyengeségként maradt ki, vagy nem így jellemezném a dolgot, sokkal inkább egy más megközelítésben, ahol ugye nem az ilyen megállás nélkül a következő ügyre ugrik át, hanem ő egy ilyen saját maga által leírt pályán halad. Szerintem ez a magyarázata, és mondom, az az érdekes, attól függetlenül, hogy mondjuk ezeket nem emeli föl, ettől függetlenül maga az a politikai helyzet, amit teremt, az felerősíti az ügyeket. Tehát egész egyszerűen mondom, azzal a hangulattal, ami varástalanítja a kormánynak ezt a korábbi rendkívül megingatatlan helyzet.
Igen, ugyanakkor tavaly február óta, a Partizán interjú óta igazából az a tapasztalás, hogy minden hétre jut valami olyan mondása, akciója, ötlete Magyar Péternek vagy a Tiszának, ami tematizálja a magyar közéletet. Ugye a szilveszteri beszédében, az újévi beszédében az előrehozott választás volt ez, ami valóban mondjuk két hétig még tematizálta a magyar közbeszédet, de most úgy tűnik, mintha az esetlegességek és a botrányok tematizálnák a magyar közéletet. Miközben az is látszik, hogy mondjuk ahhoz, hogy ez az állandó pezsgés, ami körülveszi Magyar Pétert, ez fennmaradjon, ahhoz neki muszáj újabb és újabb témákat, akciókat csinálnia. Meddig lehet ezt, illetve látszik-e, hogy mi lehet az a fókusz, amivel ezt meg lehet csinálni, és fenn lehet tartani azt a fajta magas hőfokú égést, amit lassan egy éve produkál?
Hát szerintem ebben eddig kifejezetten ügyesnek bizonyult. Ugye, hogy mit tud csinálni a következő egy évben, ezt így nem tudom persze megmondani. Inkább azt mondom, hogy eddig nem látszik az, hogy veszít ebből a lendületből. Szerintem a múlt héten is, például azt múlt héten volt a szavazás arról, hogy megtartsa az LP mandátumát, ami szerintem alapvetően egy egyszerű dolog volt. Tehát nem volt egy ilyen, hogy mondjam, óriási körmönfont politikai manőver.
De pont ezt szolgálta, igen. Nem? Hogy ezt a pezsgést fenntartsa maga körül, mert már jelen pillanatban nincs más téma.
Igen, igen, de szerintem ilyeszemben ügyes volt, egyébként szerintem van politikai jelentősége annak, hogy amikor előrehozott választást követel valaki, azért, mert azt mondja, hogy szerintem megrendült itt a kormányban a bizalom, hogy a gazdaság rosszul teljesít, akkor ugye mellé tudja azt tenni, hogy ő egy ilyen jellegű, persze sokkal kisebb kockázattal járó lépés, de hogy ő megmeri lépni, róla véleményt mondhatnak a választók. Miért nem vállalja föl? Tehát, hogy szerintem ennek van egy ilyen jellegű, ami csak szépen illeszkedett abba, amit ő mond. Szóval én azt látom, hogy eddig nem látom, hogy elfogyott volna ez, lehet, hogy elfogy, szerintem fenn kell tartania nyilvánvalóan, tehát, hogy ezt neki függetlenül attól, hogy milyen szervezési feladatok állnak előtte, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie a választásról felkészüléshez, szerintem nem engedheti meg magának, hogy ebben a kérdésben fékezzen. Ezt nem fog tudni.
Amit tudunk viszont, hogy megnevezte, illetve hát saját magát megnevezte Tóth Péter, Tóth József fia, hogy ő a Tisza párt kampányfőnöke, vagy lesz a Tisza párt kampányfőnöke az választásokig gyakorlatilag. Egyrészt a Tóth Péter választása mit jelent? A közvélemény előtt talán tényleg csak úgy ismert, mint Tóth József fia, talán egy-ketten tudják, hogy milyen kampányokat vezényelt már le. De az ő személye mit jelent egyrészt? Másrészt mennyire megszokott az, hogy egyszer csak egy kampányfőnök kiáll, és ő maga mondja, hogy el szeretném mondani, hogy én vagyok az.
Egyébként szokatlan. Szerintem erre kevés példa volt, és én azt gondolom, hogy ennek az indoka egyébként pontosan az, ahogyan egyébként megjelent a sajtóban, hogy ugye a Tóth Józsefnek a fia az, hogy korábban egyébként ellenzéki kampányokat vezetett. Ugye a lényeg az, hogy ez ne egy ilyen leleplezésként jelenjen meg, amit a kormány sajtó meg tud tenni, hanem ugye azt a Tisza legyen az, aki ezt transzparensen nyilvánosságra hozza, és ezzel ne biztosítson támadási felületet. Szerintem ez magyarázza a dolgot, illetve én azt gondolom, hogy azért annak abban van hozzáadott érték, hogy az a nagyon széles választási koalíció és az a sok támogató, aki gyűjtött a Tisza párt, ők azt lássák, hogy itt valamiféle professzionális felkészülés zajlik. Tehát ilyen szabad, hogy egy ilyen megnyugtató hatása van, hogy itt tényleg nem csak az a one man show van, amit ugye annyiszor emlegetnek, hogy ez milyen probléma, hogy a Magyar Péter egyedül van, hogy azért, hogy itt zajlik háttérmunka, szerintem ez a támogatóknak is jó. Úgyhogy én ezzel magyarázom ezt az egyébként valóban szokatlan lépést. Egyébként a kampánymenedzserek munkája jellemzően, tehát ugye nem Magyarországon kifejezetten nem szerepelnek a nyilvánosságban. Ennek megfelelően szerintem az ezzel kapcsolatos, hogy mondjam, sajtóvisszhang is korlátozott, tehát az érdeklődés korlátozott ez iránt, hogy egyszerűen valaki nem szerepel a nyilvánosságban, akkor nagyon sokáig szerintem nem lehet ezt izgalmasan csinálni, uh-huh. hogy ki meg mi, úgyhogy szerintem ezzel elébe mentek ennek az egész ügynek, és nagyjából ez volt a szándék.
Végére még egy fontos dolog, amiről lehet, hogy sok mindent nem fogunk tudni mondani, de közben meg nem tehetünk úgy, mintha nem zajlana éppen az, hogy hát rengeteg középiskola és általános iskola diákja nincsen éppen az iskolában, mert hogy bombariadó volt. És ráadásul, hogyha most már így szállingoznak a hírek, ugye az elmúlt napokban ez több európai országban megtörtént. Bármit ilyenkor lehet-e már mondani, vagy ez csak utólag érdemes vagy szabad elemezni?
Hát ugye, nem tudunk semmit. Én azt mondom, egyrészt ez egyébként borzasztó, és mármint az, hogy ez a fajta fenyegetettségérzés, ez szerintem egy borzasztóan veszélyes és káros dolog, és hát reméljük, hogy nem lesz része egyébként a politikai napirendnek hosszú távon az egész ügy, mert hogy ez politikai oldaltól függetlenül nagyon súlyos problémát jelent, hogyha ezek az esetek megszaporodnak, és hát nyilván reméljük, hogy ez egy komolytalan fenyegetés, amit kaptak az iskolák, tehát hogy nem valamilyen súlyosabb, de nem, én erről nem tudunk szerintem semmit mondani jelenleg.
Stumpf Péter, köszönöm szépen, ezt következő alkalommal ki fogjuk elemezni, mert addigra reméljük, hogy már megnyugtatóan is tudunk több mindent. Köszönöm szépen még egyszer. Ez volt az elemző Stumpf Péterrel és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszontlátásra.